Hálákat adunk, drága mennyei atyánk, hogy az Úr Jézuson keresztül te példázatokat adtál, többek között a magvetésről szóló példázatokat is. Köszönjük neked, hogy az élő ige a rendelkezésünkre áll, és hogyha azt a szánkra vesszük, akkor meg lesz nékünk, amit mondunk. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy adsz kijelentést, megértést Isten dolgaiból. És köszönjük, Atyám, hogy veled együtt járhatunk a keskeny ösvényen. Hálakat adunk a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. És hiszük, Atyám, hogy a mai üzenet is jó földbe fog esni. És meghozza a kívánt gyümölcsöket. Szeretettel köszöntünk benneteket. A Magok titkai című sorozatba kezdünk a mai napon. Az első rész címe a magfajták.
Azaz, milyen magokat említ a Biblia? Először is, ahogy látjuk, rögtön a Biblia első lapján, Isten minden általa teremtett lényben magot helyezett el, és ezzel megadta a lehetőséget az újrateremtéshez, azaz egy képességet helyezett el az élő lényekben. A teremtést követően Isten működésbe helyezte a vetés és aratás szellemi törvényét. Ezt az 1 Mózes 8.22-ben találjuk meg. Ennek utána, míg a föld lézen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Az új szövetségben is találunk erre utalást, az első korintusi levél 15. fejezet 36-tól 39-ig terjedő verseiben, mert valójában minden a maga neme szerint teremt. Lapozzunk az első Mózes könyvéhez, és az első fejezet 11 és 12-es versét nézzük meg. Itt említi a Biblia először a magot. Itt a növények magváról van szó. Azután mondta Isten, hajtson a föld zsengefüvet, maghozófüvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen méki magva e földön, és úgy lett. Hajta tehát a föld zsengefüvet, maghozófüvet az ő neme szerint, és gyümölcsöt termő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. Hagyományosan a növények magjára gondolunk akkor, amikor magról beszélünk. Most a nyár közepén, amikor paradicsom szezon van, és aki a saját kiskertében termeszti a paradicsomot, most szedi össze azokat a magokat, amit jövőre fog elvetni. Az 1 Mózes 1.29-ben pedig látjuk azt, hogy Isten az embernek adta a termést ellátásként. És mondta Isten, imé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelő. Mint említettem, amikor magról beszélünk, vagy magra gondolunk, elsősorban a növények magvai jutnak az eszünkbe. De ettől sokkal szélesebb skálán kell értelmezni a mag fogalmát. Az Ószövetségben, a héber szövegben 205 esetben fordul elő a mag szó. Ennek jelentései hint, szór, szétszór, illetve vet, ültet, továbbá sokasít, szaporít. Az új szövetségben egy másik szót használnak a magra, de a jelentése hasonló. És ez a görög szó 41 esetben fordul elő az új szövetségben. A héber szó Strong száma 2233-as volt, a görög szó Strong száma a 4690-es. És a következő jelentése. Vetés, vetési idő, ültetés. Továbbá férfi mag, valamint utód, leszármazott, illetve származás, törzs, család, faj, továbbá növény, hajtás. A mag szó a Bibliában előfordul úgy is, hogy magzat, ivadék és nemzetség. A Biblia rögtön a könyv elején említi a legértékesebb magot. Ez pedig az 1 Mózes 3.15-ben található meg. Így hangzik. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Első olvasásra ez az igevers kiragadva nem biztos, hogy túl sokat mond. De ez már az édenkerti bukás utáni időszakot ábrázolja. Megtörtént az ember bukása, mert evett a tiltott gyümölcséből, és az ember elbukott, az átok pedig bejött a földre. Az átok háromszoros, a betegség, a szegénység és a szellemi halál. Ebben az igeversben az asszony magváról van szó. Igazából nagybetűvel is lehetne írni, mert ez a mag nem más, mint maga az Úr Jézus. Itt a szövegben az Úr burkoltan hozta az emberiség tudtára a megváltót, a megváltó ígéretét. Nem fejezhette ki egyértelműen, hogy ne jusson az az ördög tudomására. Azért mondja azt, hogy az asszony magva a te fejedre tapos, mert ez az ördögnek szól, az örök ellenségnek, az ember örök ellenségének. Jézus a megváltó munkája során, mint tudjuk, győzedelmeskedett az ellenség felett, a talpunk alá helyezte, és mi is ott tartjuk a Jézus nevében. A Galata 3.19-ben találjuk meg hasonló vonatkozásban az Úr Jézus nevét, mint mag. Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg eljön a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. Itt a mag az én Bibliámban nagy betűvel áll, tehát ez az Úr Jézusra vonatkozik. Következőkben nézzük meg az állatok magvát. Hol említi a Biblia az állatok magvát? Az 1 Mózes 7-ben. Ez a fejezet arról szól, hogy Noé megtölti a bárkát állatokkal, úgy, ahogy az Úr mutatta az ő számára. 1 Mózes 7-esben a 2-3-as vers. Minden tiszta baromból hetet-hetet vigy be, hímet és nőstényt. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maguk maradjon az egész föld színén. Látjátok, itt kifejezetten az állatok magváról szól. Mert Isten olyan bölcs volt a teremtéskor, hogy mindenben, minden élő szervezetben magot helyezett el, hogy tudja reprodukálni önmagát. Lapozzunk tovább az 1 Mózes 15-hez. Itt az ábrahámi szövetségről van szó, és az Ábrahámnak tett ígéretről. Az 1 Mózes 15-5 így hangzik. És kivitte őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És mondta néki, így lépen a te magod. Tehát itt egyértelműen az emberi magról, az utódokról és a leszármazottakról van szó. Mint tudjuk, Ábrahám gyermektelen volt. Isten tett neki ígéretet, hogy sok nép atyává teszi őt. Igaz, hogy 25 évet kellett várni, negyed századot a megígért gyermekre, de ahhoz, hogy Ábrahámnak legyen egy képe a gyermekáldásról, az utódokról, az utódok sokaságáról, Isten kivitte őt a csillagos ég alá, és megmutatta az égboltot, hogy azon megszámlálhatatlan csillag van. És ennyi lett Ábrahámnak az utóda, mert végül is negyed század múltán megszületett az ígért gyermek, Ábrahám és Sára hite alapján. Ismét elnézünk a Galata levélhez, a harmadik fejezethez. A 16-os vers a következőképpen hangzik. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Folytatom a 29-es verssel. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Isten megáldotta Ábrahámot hatalmas módon. Gazdagsággal, jóléttel. És ez az ígéret vonatkozik az egy magra, azaz az Úr Jézusra. Mégis miért mondjuk azt, keresztények, hogy ábrahámi áldásokban járunk? Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy amikor befogadtuk az Úr Jézust a szívünkbe, akkor Krisztus testének a tagjaivá váltunk, és társ örökösök vagyunk Krisztussal. Tehát azok az ígéretek, amelyeket Isten tett Ábrahámnak, ezek vonatkoznak az Úr Jézusra, továbbá azokra, akik Krisztus testéhez tartoznak. Egy következő csodálatos magról, János első levele, 3. fejezetében olvasunk. Tehát 1 János 3.9-ben. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Az én Bibliámba egy szó be van még szúrva, hogy senki sem cselekszik bűnt folyamatosan, aki az Istentől született. Mai tanításunk kapcsán arra koncentrálunk, hogy benne marad az ő magja. Tehát amikor egy ember befogadja a szívébe az Úr Jézust, akkor újjászületik a belső embere. Emlékezzünk csak vissza, hogy amikor Nikodémus Jézushoz lopakodott az égleple alatt, határozottan és kifejezetten mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek, hogy megláthassátok a mennyeknek országát. És amikor egy ember befogadja az Úr Jézus Krisztust, vele együtt megkapja az isteni természet magját, ami nem más, mint az agapé szeretet. Tehát a szeretetnek is van egy magja. Mert a Biblia egyértelműen állítja, hogy Isten a szeretet, mi pedig a szeretet gyermekei vagyunk. Mert bennünk van az agapé szeretet magja, az isteni természet magja. Hogy mit kezdünk ezzel? Ez már rajtunk áll, és rajtunk múlik. Hogy engedjük, hogy ez felnövekedjen, és kiteljesedjen, és gyümölcsöt hozzon, vagy pedig elsolvasztjuk. A következő mag az ige. Ez pedig az 1 Péter 1.23-ban találjuk meg. Így szól. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Dicsőség Istennek, hogy mi megkaphattuk az ő igéjét. Nekünk adta az ő igéjét. Mert az ige erővel felkent, erőteljes, és ha a szánkra vesszük, hittel megvalljuk, akkor a dolgok meg fognak változni pozitív irányba. Tehát az ige által születtünk újjá, és nem is akármilyen magból, hanem romolhatatlan magból. Ebben a versben egy másik szót használ a görög szöveg a magra, amelynek a jelentése hasonló az előbbihez. Mag, vetés, illetve nemzés, származás, eredet. Folytassuk a következő verssel, a 2 Korintus 9:10-ben. Aki pedig magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Nagyon érdekes dolgot mond itt az ige, hogy Isten magot ad annak, aki elveti, aki magvető életmódot folytat. Nem akárkinek, nem annak, aki megeszi, nem annak, aki elherdálja, hanem a magvető életmódot folytató embernek. A magvető jelentése a görögben. Vet, ültet, hint, szétszór. A régi időkben kézzel vetették be a földművesek a földeket, és hintették és szórták a magot, amiből a következő év termése származott. Napokban láttam a televízióban egy híradást. Szociálisan rászoruló embereknek adtak vetőmagot. De ezek az emberek nem elvetették a kis kertjeikben, hanem vagy megették, vagy eladták. Gondolod, hogy máskor is fognak kapni ők magot? Isten is hasonlóképpen gondolkodik. Csak annak ad magot, aki azt elveti, hogy megsokasodjon. Mert Isten bennünket, Isten a gyermekeit bőségre hívta el. Jólétre hívta el. Egy gyönyörűséges képet fogunk látni a Máté Evangélium 13. fejezetében a magvetőről. Jézus sok esetben beszél példázatokban, hogy az emberek könnyebben megérthessék az ő üzenetét, az ő tanításait. Elsőként a Máté Evangélium 13. fejezetében a 3-as verstől a 11-es versig olvasom. És sokat beszél a nékik példázatokban, mondván, imé, ki méne a magvető vetni, és amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esik, és eljövén a madarak, elkaposák azt, némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikele, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, esik le, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnövekedvén meghozzák azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsét termel. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle, a hallásra hallja. A tanítványok pedig hozzá menvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondanék itt. Mert néktek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Folytassuk a 18-as versnél, és a 23-as versig haladunk. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országából, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vetetett. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Tehát nekünk a maggal teendünk van. Először is nézzük át, ismételjük át, hogy hányféle magról beszéltünk a mai tanításban. Elsőként a növények magjáról, másodikként, ami a legfontosabb mag, az Úr Jézus. Harmadsorban beszéltünk az állatok magváról, az ember magjáról, az isteni természet magjáról, az ige magjáról, és végül is a pénzmagról a 2. Korintusi levél alapján. Mert az a fejezet az adakozás áldásáról szól. Tehát hétféle magról beszéltünk a mai tanítás során. És a magok így viselkednek, ahogy most olvastuk a Máté evangéliumban. Amikor halljuk az igét, az bejut az elménkbe. De nem elégséges ez, mert természetesen, ahogy a Biblia tanítja, az elménket meg kell újítani Isten igényével, hanem meg kell engedni, hogy ez a szívünkbe eljusson, és ott gyökeret verjen. Tehát a szellemünkben kell az igét tárolni. A gyümölcstermés mértéke pedig a művelés módjától függ. Bizonyára ősszel látszátok, amikor a termést viszik az országutakon nagy kamionokban, és az út szélén pedig elszóródnak a magvak. Elszóródik a termés egy része. Először is jönnek a madarak, és igyekeznek abból minél többet felcsipegetni. Ezekből a magokból soha nem lesz növény és termés. A második eset az, hogy az útfélre, a patkára, az aszfalt szélére lehullott mag csak abban az esetben tud átmenetileg kicsírázni és hajtani pár milliméter vagy egy-két centis levelet, hogyha van egy hetes eső. De ahogy a nap felsüt, ahogy a nap kisüt, ezek a pici kis növények, mivel nincsen a gyökerük a talajban, azonnal elszáradnak. A következő fokozat az, amikor az út patkányára, a köves, murvás részre esik a mag. Nincs táptalaja, de csapadékos időben ki tud csirázni, ki tud kelni, és úgy szintén hosszabb szárasság esetén elszárad. Bár néha látni az útpatkán olyan kis napraforgó, talán 20 centist, ami kényszerből szegény már hozza a pici kis fejét, a termését, de rendes termést nem tud adni. A következő szakasz a példázatban az, amikor a kamionról leesett mag pattog az úttesten, és bepattan a árokpartján levő bozótosba, a bokrok közé. Tavasszal, amíg nincs levele a bokroknak, természetesen el tud kezdeni csírázni, ki tud kelni, de ahogy a bokrok meghoznák a lombjukat, teljesen el fogják folytani azt a kis növényt. A jó föld az, és ez nem más, mint a szívünk, amely befogadja az igét, megengedi, hogy az ige gyökeret verjen, felnövekedjen és gyümölcsöt hozzon. A korábbi esetekben, amikor az útfélre, a köves területre, vagy a tövisek közé esik a mag, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ellenség ki akarja lopni a szívedből magot. Ahogy néz hazafelé, lehet, hogy már is megkérválnak útközben, vagy a szomszédok, hogy te milyen szektába jársz. Bátran, nyugodtan mondd meg, hogy te az Úr Jézus szektájához tartozol. A szektának van természetesen pozitív értelme is, de Magyarországon ezt általában negatív értelemben használják. Mi az, ami elfolytja az igét? A világ gondjai, a problémái. Hogyha nem tudjuk átadni a gondjainkat és a problémáinkat az Úr Jézusnak úgy, ahogy A Biblia írja az 1 Péter 5:7-ben, hogy minden gondunkat Istenre vessük, és bízzunk benne, hogy ő megoldja azokat, és megcselekszi. Akkor bizony az igét a szívünkben a félelem, a rettegés el fogja hozni.
Az Úr adott még egy kis kiegészítést ehhez a tanításhoz. Az eddig felsorolt 7 magfajtán kívül magnak tekinthetők még a szavaink és a cselekedeteink is. A szavainkról. A szavak magként viselkednek a szellemi világban. Minden szó előbb vagy utóbb életre kell, legyen az pozitív vagy negatív. Ez a Márk 11:23-mal támasztható alá, amelynek a fő mondanivalója az, hogy meg lesz nékünk, amit hittel kimondunk. Olvassuk el a Márk 11:23-at. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Két feltétele van annak, hogy ez a dolog működjön. Az egyik az, hogy hinnünk kell a szívünkben, a másik pedig nem szabad kételkednünk a szívünkben. Hogyha netán az elménkben van kételkedés, az még nem befolyásolja ezt a folyamatot. Ha megértést kapunk a szívünkben arról, hogy mi is a Zsoltár 91 kulcsa, akkor következetesen mondani fogjuk. Azt mondom az Úrnak. Elolvassuk a Zsoltár 91-ből a 2. verset és a 3. vers első felét. Azt mondom az Úrnak. Én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg. Ilyen módon tudjuk aktivizálni a szentvédelmet, hogy kimondjuk. És ez a szentvédelem mindenre kiterjedő. Az igét kell megvallanod ahhoz, hogy a hited működésbe lépjen, és ezáltal Isten igéje megcselekedhesse azt, amit a szavaiddal elvetettél. A cselekedeteinkről. A cselekedeteink lehetnek esetiek, vagy következetesen ismétlődőek. Most ez utóbbival foglalkozunk részletesebben. A következetesség jelentése. Azonos elvet követő, elveihez hű, újra és újra azonos módon cselekvő. Következetesnek lenni biblikus dolog. Mert az egy jó mag, és várható, hogy ugyanazt fogja learatni az illető. Ha következetes szeretnél lenni egy területen, akkor ezt azzal segítheted elő, hogy más területeken is gyakorlod a következetességet. Például, miután beülsz az autóba, majd elindítod, és utána mindig következetesen szeretnéd felkapcsolni a lámpákat, akkor a hasznodra válik, ha egyéb dolgokban is következetességet gyakorolsz. Néhány példát sorolok fel a következetességgel kapcsolatban. Például az állatok etetése következetesen ugyanabban az időben történik. Ugyanis a jószágok jobban ismerik az órát, mint mi, és kérik az ennivalót a megszokott időben. Következő. A tehenek fejését is mindig ugyanabban az időben szokták elvégezni. Mert különben, ha nem történik meg a fejés, akkor problémák adódnak ebből. A következő. A bölcs ember következetesen spórol, hogy célját megvalósíthassa. Úgy tudja megvásárolni azt, amit eltervezett, hogyha havonta következetesen félretesz egy összeget, azaz következetesen takarékoskodik. Következő. Vannak emberek, akik következetesen rendet raknak maguk után, míg mások rendetlenek. Nem takarítanak ki. Vagy pedig a mosott ruhát hetekig kerülgetik a lakásban, mert nem pakolják el. Következő. az üzeneteket is bölcs dolog naponta többször következetesen megtekinteni, nehogy lemaradj valamilyen fontos vagy határítős dologról. Életbevágóan fontos imakérések is megbújhatnak az üzenetek között, amelyek azonnali ima támogatást igényelhetnek. Ha elmulasztod következetesen ellenőrizni az üzeneteidet, akkor még kárhoztatás is társulhat ehhez, de ezt jobb elkerülni. Következő. Istennek tetszően jársz el, hogyha következetesen betartod az ígéreteidet. Isten ugyanis nem gyönyörködik azokban, akik nem szavahihetőek. Következő. A kommunikációban is hasznos dolog a következetesség. Ha következetesen egyeztetünk időpontot vagy programot valakivel, akkor nem tartjuk őt bizonytalanságban. Helyes dolog az, ha következetesen életjelt adunk magunkról azoknak, akik közel állnak hozzánk. Ezzel segítünk a másiknak abban, hogy továbbra is megőrizhesse a békességét, és ne aggódjon értünk. Ha azt szeretnéd, hogy a házastársad jelezze a hazaérkezését, akkor kezdj el vetni következetesség magot te is. Ezzel a módszerrel lehetőséget teremtesz magadnak arra, hogy például együtt vacsorázatok. Utolsó példa. Ha az elsőt tesszük az első helyre, akkor a stressz is el fog kerülni bennünket. Linda Dillow egy olyan kijelentést kapott az úrtól, hogy következetesen a legfontosabb feladatot végezze el elsőként. Csak ezt követően jöhetnek az egyéb teendők. Zárójelben megemlítem, hogy számomra az Úr szolgálata és a szolgálatra való felkészülés elsődleges jelentőségű. Ez úgy valósítható meg, hogyha napi, heti vagy hosszabb távú terveket készítünk, és következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy amíg a legfontosabb feladattal nem végzünk, addig minden mást félreteszünk, például kifogásokat. Ismerek egy elhívottat, akit az Úr elhívott szolgálatra. Kezdetben mindig kifogásokat sorolt az Úrnak, hogy lekvárt kell főznie, savanyúságot eltennie, gyermeket nevelnie. De amikor az Úr megérintette, akkor igent mondott az Úr szolgálatára, és hűségesen szolgálja is azóta az Urat. A következetesség szívből jön, és nem más kényszerít rá. A következetes ember kiszámítható, és Isten is tud rá számítani. A következetlen embert nem veszik komolyan, és Isten sem tudja komolyan venni. Ha megvizsgálod az aratásodat, rá fogsz jönni, hogy hol vagy következetlen. Az 1 János 4.20-at nézzük. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Ebben a versben a szeretet szót cseréljük fel a következetesség szóra, és úgy értelmezzük. Ebben az esetben így hangzik az ige második fele. Aki nem következetes az embertársaival, akiket lát, az hogyan lehet következetes Isten dolgaiban, Isten irányában, akit nem lát? A Bibliában ugyan nem található meg a következetes szó, de egyes események, egyes történések esetében a szövegkörnyezet és a mondani való egyértelműen utal erre. Isten következetességére nézzünk két igét az egyszerű fordításból. Elsőként a Jeremiás síralmai, 3. fejezet, 22-es, 23-as versét. Az örökké való kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el, sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram! Tehát következetesen számíthatunk arra, hogy Isten kegyelme minden reggel megújul felettünk, és az aznapi kegyelemben van meg az aznapi problémák megoldása. Isten felettünk levő kegyelme pedig munkálja a megoldásukat, a helyreállításukat, mégpedig a javunkra. Következő igevers az egyszerű fordításból az 1 János 1.7. Ha pedig valóban abban a világban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Folytonos jelen időre utal a megtisztít és tisztán tart kifejezés. Ez egy következetesség az Úr részéről, mivel naponta vétünk el valamit, ő pedig tisztára mos bennünket. Az ördög következetességéről nézzünk két igét. Az egyszerű fordításból a Jób 2.2-t. Az örökkévaló megszólította a sátánt. Honnan jössz? Ő pedig ezt válaszolta. Megkerültem, és keresztül kasul bejártam az egész földet. Ezt követően pedig olvassuk el az 1 Péter 5.8-at az egyszerű fordításból. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán, kerülget benneteket. Úgy jár körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Az ige következetességre int bennünket, mert az ördög ellopta Isten egyik tulajdonságát, a következetességet. Arra használja ezt, hogy újra és újra körbejárja a földet, és a vételen embereket behálózza, csapdába csalja. De mi már ismerjük a hatalmunkat Krisztusban. Így következetesen újból és újból ellen tudunk állni neki mindenkor, a győztes Jézus nevét használva. A tanítás végére a magok száma 9-re bővült. Ezek a következők. Növények magja, Jézus mint mag, az állatok magja, az ember magja, az isteni természet magja, az ige magja, a pénz magja, a szavak, mint magok, és a cselekedetek, mint magok. Ezzel az első résznek vége. Legyetek áldottak, építsétek be a szívetekbe a hallottakat, és kamatoztassátok. Áldott hetet kívánunk nektek!
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, Üdvösséget nyertem. Az ő Szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.